Ma reggel viharban leszünk, jó? Egy hatalmas viharban, apostolok cselekedetei 27-ben, úgyhogy kérlek, lapozod a Bibliádban, apostolok cselekedetei 27, és viharról fogunk beszélni, viharos időkről fogunk beszélni, tájfunokról, hurikánokról, földrengésekről, ilyen ingyenségekről beszélünk ma reggel, apostolok cselekedetei 27-ből fogjuk felolvasni ezt a történetet, ami Pálnak az egyik missziós útja során Pál apostolnak. Igen, mindig hozzá kell tennem, hogy apostol, így van? Így van, mert Pál, és aztán valaki megkérdezte, hogy mindig annyit beszéltek erről a Pálról, mikor jön már el, hogy megismerjem. De oké, tehát ez Pál apostol, jó? Tehát Pál apostol, amint ott van az egyik útja során, amikor fogolyként viszik Rómába, és az útja során egy hatalmas viharba keveredik a hajó, és a végén hajótörés szenved, hogyha meg tudjuk a térképet is mutatni, csak azért, hogy lássuk Kréta és Málta közt, és aztán Máltánál hatalmas vihar, és beszélni fogunk az életünkről, meg a világunkról, meg ilyesmi. Oké, úgyhogy apostolcsai 27, 14. verstől egészen 44-ig olvasom. Ez egy részletes leírás erről a hatalmas viharról, és aztán beszélünk arról, hogy mit jelent ez számunkra. Jó? Nem sokára azonban a sziget felől, már úton voltak, és most Krétát hagyták el, viharos szél csapott le ránk, amelyet észak-keletinek neveznek, és amely a hajót magával ragadta, és mivel nem bírt a széllel szembe menni, hagytuk, hogy magával vigyen bennünket. Akit azt olvassuk, hogy viharos szél, ez a görögben tájfónikusz. Oké, mit jelenthet az? Melyik szavunk jöhet a tájfónikusz szóból? Fogalmatok sincs, így van. Tájfun, így van. Tájfun, mezőgazd. Tájfun, oké, tehát egy hatalmas tájfun. Magával vitte őket. Amikor egy kis sziget alá futottunk, amelyet Klaudának hívnak, alig bírtuk hatalmunkba tartani a csónakot. Miután azt felvonták, védőintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy Szirtis zátonyaira futnak, leeresztették a horgonyt, és úgy sodródtak tovább. Amikor pedig a szélvésztől nagyon hányattattunk, másnap a hajóterhet kidobták. Harmadnap pedig saját kezükkel dobálták ki a hajó felszerelését is. Amikor pedig több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszottak, és nem kis vihar tombolt, minden reménységünk elveszett az életben maradásunk felől. Amikor pedig már jó ideje nem ettek, Pál felállt közöttük, és azt mondta, férfiak, jobb lett volna, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából. Így elkerültük volna ezt a bajt és kárt. De még most is biztatlak titeket. Ne veszítsétek el a reményt, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ma éjjel mellém állt annak az Istennek az angyala, aki vagyok, és akinek szolgálok. És azt mondta, ne félj Pál, a császár elé kell állnod, és az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled együtt hajóznak. Azért bízzatok, férfiak, mert én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Amikor pedig eljött az Adrián való hányattatásunk 14. éjszakája, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valamilyen száraz földhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölt állapítottak meg, majd egy kicsit tovább mentek, és ismét lebocsátották a mérőont, és 15 ölt mértek. Mivel féltek, hogy valami szirtes helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva, hogy nappal legyen. Akkor a hajósok el akartak menekülni a hajóról, és a csónakot lebocsátották a tengerre, azzal az ürüggyel, mintha a hajó orrából akarnának horgonyt vetni. Pál azonban azt mondta a századosnak és a katonáknak, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti sem menekülhettek meg. Akkor a katonák elvágták a csónak köteleit, és hagyták, hogy kiessen. Addig pedig, amíg megvirrat, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Ez jó, ez tetszik ez a vers. Így szólt hozzájuk. Ma van 14. napja, hogy étlen várakoztok, és nem vettetek magatokhoz semmit. Azért kérlek titeket, hogy egyetek, mert ez a ti megmaradásotokat szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. De amikor ezeket mondta, kenyeret vett a kezébe. Hálát adott Istennek mindnyájuk előtt, majd megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is ettek. Lélekszám szerint pedig összesen 276-an voltunk a hajóban. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvirradt, nem ismerték fel a szárazföldet, csak egy tengeröblöt láttak, melynek lapos partja volt, és úgy döntöttek, hogy ha tudják, arra futtatják rá a hajót. A horgonyokat tehát körös körül elvagdalták, a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrút köteleit is megoldották, és az orvitorlát szélnek feszítve igyekeztek a part felé haladni. De amikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, amelynek az orra azon megakadva mozdíthatatlanul ott maradt. A hátulsó része azonban szakadozott a hullámverés miatt. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiusszon és megszökjön. De a százados eltöltötte őket ettől a szándékuktól, mivel meg akarta tartani Pált, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, először azok ugorjanak a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. Utána pedig a többiek, ki a deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, itt történt, hogy mindnyájan épségben kijutottak a szárazföldre. Oké, úgyhogy happy end-el végződött a történet. És arra gondoltam, hogy mi a manóba, vagy mi véget van ez a, hát elég hosszú fejezet benne az új szövetségbe. Miért beszél ennyit, hogyha ismerjük az apostolok cselekedeteit, tehát egy ilyen, ahogy ott hányódnak a hullámokon, ahogy szélviharban vannak, ahogy ott vannak a viharban. Miért ilyen részletesen, és miért ilyen sok minden van benne a Bibliában erről? Jól tudjuk, hogy a Bibliában nem véletlenül van az, ami benne van. Tudod, mi akar ez lenni? Lehetett volna azt mondani, hogy hajótörést szenvedtek, de megúszták, Isten velük volt. Csá! Okay? De nem, de jó részletesen, jó sok minden. És aztán arra gondoltam, és meggyőződésem, hogy ez a fejezet, ez többről akar beszélni, mint csupán egy igaz, valódi történet, ami megtörtént. Ennek a fejezetnek üzenetértéke van, vagy ez a fejezet egy kép a számunkra? Egy kép arról, amiben az életünk van, és egy kép arról, amiben a világunk van, amelyben élünk. Ez egy hatalmas vihar. Nem csak akkor, 2000 évvel ezelőtt, a Római Birodalom idején, hanem most is. Tehát ez egy kép el akar szolgálni felénk, hogy emberek, viharban vagyunk. Viharban vagyunk. És hogyha körbenézünk, és megnézzük a világtörténetet, ez igaz. De ha megnézzük a mikorunkat, ez igaz akkor is. Sőt, még inkább. Társadalomkutatók arról beszélnek, hogy szeizmikus változások vannak a társadalmainkban. Az azt jelenti, hogy földrengésszerű változások. Hogy a világunk nem hasonlít egyáltalán bármelyik korszakhoz, mely korábban volt. Hihetetlenül felgyorsult minden. Földrengés van a világunkban. És minden bizonytalan. És persze ennek nagyon sok része van. Sok mindennel jár ezzel. A nagy családok felbomlottak. Aztán a kisebb nukleáris családok, mint apu, anyu és gyerek, is most már felbomlottak. Ha visszamész 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt a tévében milyen sorozatok voltak? Emlékeztek? Família, családról szólt. Sőt, igazából egy nagyobb családról szólt. Szomszédok családról és kapcsolatokról, de családokról szólt. Dallas családról szól. Tudod, ennek már vége, az igazi jó, vagy jó, hát az igazi menő sorozatok, inkább így mondom, most már nem családokról szólnak. Miért? Nincsenek családok. Nincsenek. Vagy nagyon kevés van. És az is széthullóban. És a társadalmunk soha nem tartott még ott, ahol most. És ez azt is jelenti, figyeljetek, ez azt is jelenti, és tudom, hogy ezt említettük, de ez azt is jelenti, hogy elmész egy óvodába, és azt látod, hogy gyerekek, akik az óvodában vannak, többen vagy sokan közül már gyerekkorban megtörtek. Van a szemükben egy fájdalom. Van azért, tudják, milyen az a fájdalom. Tudják, milyen az a megtörtség. Tudják, milyen az, amikor valami, ami egész volt, most már nincsen. És így nőnek fel a generációk, és ez csak egy része annak a földrengésszerű változásnak, amiben vagyunk. És tudjátok, amikor földrengés van, én átéltem egy földrengést, két és fél ezelőtt Albániában voltunk, és szombat este volt, én készültem, azt hiszem másnap reggelre is, és olvastam, és olyan 3:15 tájban, tehát egyszer csak buang. Mint hogyha az 5. emeleten voltunk, mint hogyha egy hatalmas teherautó neki ment volna az épületnek. Nyilván itt én Alföldön nőttem fel én is, mint legtöbben. Tehát ez olyan, mi volt ez? És elkezdett az agyamba futni a gondolat, hogy mi volt ez? Lehet, hogy ilyen egy földrengés? Tudod? Rámentem az internetre, megtaláltam az amerikai szeizmológiai központot, és rögtön írták, tudod, Tirana, Albánia, 4,8-as földrengés. És tudod, persze előtte már kukucskáltam ki az ablakon, hogy szaladnak ki fel az emberek, tudod, de nem szaladtak. Tehát ott ez normális, 4,8-as. De gyorsan mondom, mi van, hogyha ez csak egy előrengés volt, tudod, majd most jönnek az igazi nagy rengések, úgyhogy gyorsan, mit kell csinálni a földrengés idején, és hova kell állni, és már gondoltam, hogy fogom Lidát és Zsófit, és hívom a liftet, aztán felébresztettem a feleségemet is, hogy földrengés volt. Mondtam, hogy majd mindjárt hívom lehet a liftet, csak azért, hogy ott legyen az 5., tehát felhívom magamhoz, a többiek nem érdekelnek, de felhívom az 5. a liftet, hogy ha jön a következő, akkor beugrunk és megyünk. Aztán a felségem mondta, megőrültél, hogy lifttel menjünk le? Tudod, mi van, hogyha tudod, beszorul a lift, vagy... Tudod, földrengés idején nem sokat törődsz másokkal, nem? Tehát földrengés idején, tudod, ez a felebaráti szeretet az. Tudod, a lift itt legyen. De aztán a feleségem elmagyarázta, hogy nem olyan jó ez a lift dolog, és igyekeztem utána olvasni, mit kell csinálni, aztán nem jött még egy. De egy ilyen földrengésben vagyunk, ami az egész világot megrázza. És ami az izgalmas, vagy nem tudom, hogy izgalmas-e, de igaz, az biztos, az, hogy a személyes életünket is megrázza. Ez a vihar, vagy ez a földrengés. Hogy mi magunk megéljük ugyanezeket a dolgokat az életünkben. Ezek a viharok, ezek a tornádok, vagy tájfunok, vagy földrengések, amelyek a világunkban vannak, ez ugyanúgy minket is megüt, minket is megráz, és ránk is hatással van. És mi is igyekszünk megbirkózni a nehézségekkel. Vagy nem tudom, hogy vagytok ezen, nem? Egyszerűen sokszor csak arról szól, hogy igyekszünk megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel találkozunk. Lehet, hogy tudod, már jó ideje keresel munkát. Jó ideje keresel munkát. Lehet, hogy évek óta része ennek a földrengésnek. Vesz aztán nagyapáink, tudod, mondják, nem hiszem el, fiam vagy lányom, hogy tudod, nem tudsz egy munkát találni. Vagy nem, mert a régi időkben, amikor volt egy munkád, és aztán 40 évig abban a munkában voltál. Nagyapa! Ezek szeizmikus változások a társadalmunkban, és ennek része az én életem is. Tudod, vagy szembesülsz, tudod, azokkal a pénzügyi küzdelmekkel és nehézségekkel. Vagy kapcsolati, vagy válás. Ez abszolút ilyen szeizmikus, és megtapasztod, és nem csak, hogy megsúrolt téged, hanem benne vagy ebbe a viharba. Nem tudod, hogy most értékes vagy nem vagy értékes. Fontos vagy nem vagy fontos. Kinek higgyél, és az érzelmek kavarognak. A teljes mértékben, vagy betegség. Kapsz egy rossz hírt az orvostól, vagy beteg vagy, és próbálod az érzelmédet helyre tenni, de próbálod túlélni, és a következő napokat is csak túlélni. Olykor ez a vihar lehet ilyen, vagy csak egyszerűen ott van az a kiszámíthatatlanság, és a félelem, és nem igazán tudod megfogalmazni, de az egész jövő bizonytalannak látszik. Az egész jövő. Belenézelés, azt mondod, hogy nincsenek biztos pontok. Nem találok biztos pontokat. És persze ebbe ráerősít, nem tudom, hogy egy kis retro feelingbe, de mikor, nekem úgy tűnik, amikor régebben a híradót néztük még, akár gyerekkorban. Tudod, az olyan, még gyerekek is nézhették a híradót, azt hiszem, az idő volt, nem? Tehát olyan, a mostani híradóban az, hogy gyilkosság és a családon belül baltával, és ezek a dolgok, tudod, ott vannak, és mindezek természetesen csak gerjesztik azt a bizonytalanságot és a félelmet. Úgyhogy lehet, hogy rá tudom kenni a kezemet, hogy a viharban most mit veszitek, vagy mi az a fájdalmam, de lehet, hogy egyszerűen csak az egész, amiben vagyok, az a feeling, hogy annyira bizonytalan a jövő. Annyira bizonytalan. Annyira. Nem tudom, hogy túl fogjuk élni, vagy nem. Ahogy ők ott vannak a tengeren. Így van, és ezt mondja, hogy az életben maradásunk felől is elment a reményünk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Mit teszünk ezekben az időkben? Tudod, vagy lehet, hogy házassági, vagy... És mit teszünk ezekben az időkben? Hogy álljunk szembe ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a viharokkal, ezekkel a földrengésszerű változásokkal? Aztán lehet, hogy most ott vagy, és azt mondod, hogy ugyan már nem igazán értem, hogy miről van szó. De hidd el, ez csak idő kérdése. Csak idő kérdése. Mert viharban vagyunk. Viharban, mindannyian. Az egész világunk, az egész társadalunk, és mi is. Nem számít, hogy Jézus követője vagy nem vagy Jézus követője. Hogyan nézünk szembe ezzel? És erről beszél ez a történet. Arról beszél, hogy figyeljetek, hogy arról szól ez a történet felülnézetből, hogy nem csak, hogy Isten velünk van a viharban és a viharainkban. Nem csak, hogy Isten tud a viharainkról, hanem, hogy a mi viharaink az Isten kezében van. És Isten kezében vannak a viharaink. Hogy Isten, tudod, ebben a történetben, ahogy el tudom képzelni, hogy ott vannak, és alulnézetből megélik ezeket a földrengésszerű eseményeket. Tudod, feljön bennük, és hol van Isten? Ugye nem azt mondta, hogy, tudod, mondhatták Pál és Lukács, és akik ott voltak, hogy Rómába fogunk menni. Hogy néz ki ez az egész? Hogyha azt mondta, hogy Rómába, akkor miért van? Hol van Isten? Hol van Isten? És ha Isten van, most figyelj, és ha Isten van, és szeret engem, akkor miért engedi meg ezt a vihart? Ha szeretne engem, akkor nem engedné meg ezt a vihart. Téves. 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 És az ember ott van, és elkezd tűnődni, hogy egyetlen hiszek-e Istenben? Egyetlen hiszem, hogy tényleg velem van? És persze annyira könnyű nekünk itt 2000 év távlatából, ilyen felülnézetből nézni ezt, hogy látjuk, hogy ők ott hánykódnak, és egy hihetetlen dinamikája van a dolgnak. És úgymond, Isten kezében van nem csak az életed, nem csak a hajó, mert látjuk, hogy Isten megőrzi a hajót egészen, amíg meg tudnak menekülni, hanem az egész vihar. Az egész vihar Isten kezében van. Az egész. Az egész vihar. És mi benne vagyunk a viharba, és nincsenek tájékozódási pontjaink. Nincsenek biztos pontjaink. Ezt mondja, 14 napon keresztül nem láttak napot, nem láttak holdat, nem láttak csillagokat. Így van ez az, ahogy a tengerészek tájékozódtak abban az időben. Nap, hold, csillagok. Tudod, merre megyünk? Mi van? Semmi. De Isten kezében vannak a viharaink. Az egész. Isten nem a viharban van, hanem Isten uralja a vihart. És a kezében van mind a viharok, mind a hajó, mind te és én. És ezzel bátorítja őket. És minket is, tőle ez a bátorítás itt. Azt mondja, 22. vers. De még most is biztatlak benneteket. Ne veszítsétek el a reményt. Aztán 25. vers. Azért bízzatok, férfiak. És hiszem, hogy ez az a fordulópont. Ez az a fordulópont. Tudod, a fordulópont nem az, hogy most már látom a csillagokat. Hanem a fordulópont az belül történik. Értjük? Tehát a fordulópont nem kívül történik. Már látom a csillagokat, már nincs vihar. Persze nincs, majd jön. Hanem a fordulópont belül. Hiszek Istennek. Tudom, hogy ő uralja az én viharomat. Tudom, hogy legyen az munkanélküliség, legyen az betegség, legyen az fájdalom, legyen az válás, vagy az utána lévő küzdelem, vagy trauma, vagy mindazok a dolgok, legyen az tudod, a lelki dolgainkkal küzdünk, anyagi dolgainkkal küzdünk. Isten kezében van az egész. És Istennek jó terve van. Jó terve van. Jó terve van. Persze mi hajlamosak vagyunk ezt úgy gondolni, hogy akkor Isten terve a mi tervünk. De ez nem így van. De Istennek jó terve van, de nem feltétlenül az, ami a te terved, de jó terve van, ez biztos. Jó terve van. És itt jön a fordulópont az életünkben, ahonnan kezdve elkezdhetjük megtapasztalni azt az örömöt és a szabadságot. A viharban, hogy tudom, hogy az életem és az egész kócerály Isten kezében van. És ő uralja. És ő minden részletére gondja van. És ő szabja meg a viharaimnak a határait. Meddig, mikor és hogyan. És van egy nagyobb terve, mely végtelenül bölcs. És jó számomra. Jó számomra. Róma 8:28. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Minden. Wow. És persze eljutni erre a hitre vagy bizalomra, ez egy sem nem egyszerű, sem nem végérvényes az életünkben. Nem olyan, jobb, eljutottam is. De a küzdelmeinkben juthatunk el erre, hogy minden rendben van, mert minden Isten kezében van, és Isten az én atyám. És Isten az én atyám. Ez az azonosság, amelyből fakad az életem, amely az életem centruma. És csak gondolj bele, milyen lenne az életed, ha tényleg elhinnéd ezt. Milyen lenne az életed, ha igazán bíznál abban, hogy Isten törődik veled, hogy Isten veled van, és hogy az életed és az életednek az összes részlete az ő kezében van. Más lenne, mint ma. Más lenne az életünk, hogy tényleg hinnénk, hogy ez így van. Ha tényleg bíznánk Istenbe. Ha nem csak azt mondjuk, hogy hiszek benned, Uram, vagy bízok benned, hanem úgy tényleg a szívem mélyből bíznám, és tudnám, hogy ő velem van a viharokba. Ő gondját viseli minden részletnek. Milyen lenne, Hogy nézne ki az az élet? És tetszett nekem Dávidnak az üzenete december végén, akkor arról beszélt, hogy ugyanígy a viharokról is arról beszélt, hogy sokszor már lemondtunk arról, hogy milyen lehet abban a szabadságban élni, amikor nem a félelmek és az aggodalmak szaggatnak bennünket. Nem pont így mondta, de ez volt. Másokszor annyira hozzászoktunk a félelmekhez, az aggodalmakhoz, és hogy igyekszünk kontrollálni, aztán rájönünk, hogy nem tudunk kontrollálni, de hogy egyszerűen birkózunk ezekkel a dolgokkal. Annyira hozzászoktunk, hogy lemondtunk arról a szabadságról, hogy milyen lehet, tudod, ennél, ezek nélkül lenni. Egyszerűen csak bízni, és tudni, hogy a mi atyánknak gondja van ránk. És mindez a hóbelebanc, ez az ő kezébe van. Ez az ő kezébe van. És igazából ez az a másik dolog, amit így látok ebben a történetben, ebben a képben, hogy valahol egy ponton, tudod, Pál apostol és a barátai, tudod, erre a meggyőződésre jutottak. És tudjátok, hogy folytatódott tovább? Odafordultak a többiekhez, akik ugyanúgy benne voltak a viharokban, amikben ők. És tudták őket, tudtak reménységet adni nekik. És azt hiszem, hogy erről is szól ez a történet, ez a kép. Hogy ezekben a szeizmikus változásokban, ezekben a földrengésszerű változásokban, viharokban, amikor az emberek elveszítik azokat a régi kapaszkodókat, amelyek mindig megvoltak. Tudod, azokat a régi kapaszkodókat. Nyilván bizalmatlanná is válnak, de reményt, sokszor reményt vesztenek, de igazából, tudod, ez az az idő, amikor eljön a mi időnk. Eljön a mi időnk. És hagyd mondjam ezt ennek a közösségnek. Szegedi Biblia Szó közösség. Eljött a mi időnk. Eljött a mi időnk. Tudom, hogy lehet, hogy nem úgy érzed, de eljött a mi időnk. Eljött. Lehet, hogy nem úgy érzed, mert éppen küzdesz, mint malac a jégen. Tudod, és azt mondod, persze az én időm eljött. Tudod, de hiszem, hogy eljött a mi időnk. Hiszem. És minél inkább bízunk abban az Istenben, aki a kezében tartja a viharokat, annál inkább felszabadunk, hogy választ adjunk ennek az Istennek a hívására, mint egy megmentő sereget hoz létre. Említettem, hogy kész voltam hívni az ötödikre a liftet a lakótársakkal, azt hiszem voltak még felettem is emeletek. 7 vagy 8 emeletes volt, nem igazán törődve. Csak az jutott eszembe, hogy mi lesz velünk. És a viharokban ez nem földrengésekben, ez hajlamosak. Mi küzdünk, mint malac égen, és egyszerűen, mi lesz velem? Mi lesz velem? Hogy lesz ebből a mi lesz velem, és az én kis rongyos életemmel, ebből az életből, hogy lesz egy olyan élet, amilyen Jézusé volt, és amire Jézus hív minket. Egy törődő, egy szerető, egy mások felé szolgáló, egy olyan élet, ahol látjuk, hogy mások bajba vannak, és reménytelenségbe sokszor, és megtörtek, és fájdalmaik vannak. De még csak nincs is egy kapcsolatuk azzal az Istennel, aki ural mindent. Nem érdekel, mi lesz velem? És aztán rájövök, hogy nekem most már nem ez a kiáltásom kell, hogy legyen, hogy mi lesz velem. Tudom, mi lesz velem. Tudom. Olvasom a sztorit, tudom, mi van. Olvasom a sztori végét, tudom, mi lesz velem. Egyre inkább megélem ezt a kapcsolatot, tudom, mi lesz velem. Ugye nem tudom a részleteit, és a bizalom Az Istenbe való bizalom felszabadít. Felszabadít. Hogy egy megmentő sereg formálódjon. Ahol a világunkban szeizmikus változások vannak. És most mi rendelkezésre állunk Istennek. Ott, ahol vagyunk. Azokban a kapcsolatokban, azokban a körülményekben, helyzetekben. És tudjátok, hogy mi az egyik hiba, amit elkövetünk, hiszem. Én is, te is, mindannyian, akik Jézus követőjünk. Szerintem mind. Egy vagy más ponton. Az az, hogy ránézünk a világunkra, és látjuk ezt a katyvaszt, ezt a zűrzavart, látjuk, hogy emberek őrülten vágynak kapcsolódni, tartozni, és kapcsolódnak rossz dolgokhoz, és tartoznak rossz dolgokhoz, és az irány, ami felé tart, az az, hogy homoszexuális sok házasodnak, és családot alapítanak, és itt tovább. És annyira könnyű csak nekünk, hívőknek, ránézni a világunkra, és ítélettel lenni. És azt mondani, ezek annyira, tudod, olyan, vagy csak nem is, tudod, és van egy ítélet. De az én olvasatomban, mikor Jézus eljött, akkor nem csak az én olvasom, János 3:17, nem azért jött az Istennek fia, hogy megítél, vagy károsztassa a világot, hanem hogy a világ megmeneküljön általa. Bejött Jézus, és a fő motivációja az a könyörületesség volt. És ez az a lábnyom, amiben kell járnunk. Itt vagyunk, egy olyan világban, ahol emberek keresik az azonosságukat, ahol az emberek természetesen nem hoznak jó döntéseket és Isten szerint való döntéseket. Miért? Mert nem is bíznak Istenben, nincs is kapcsolatuk Istennel, akkor hogy várhatnánk, hogy Isten szerint való döntéseket? Csak felejtsük el, ne legyen elvárásunk a világgal kapcsolatosan. Ne legyen. Miért lenne elvárásunk? Itt vagyunk, hogy könyörületességre induljunk, és könyörületességből fakadva készek legyünk szolgálni emberek felé. Szolgálni. És azt szeretném, hogy tudod, ebben egyek legyünk, azt szeretném, hogy összetegyük a kezünket, mint a kézilabdások, így van, amint összejönnek, és azt hiszem most van a világbajnokság, és összeteszik a kezüket, és egyek, és kimondják, és egyek legyünk abba, hogy szeretnénk egy olyan közösség lenni, és olyan emberek lenni, akiknek a szívük tárva nyitva van. Mindenféle háttérből jövő emberek felé. Akik befogadjuk úgy, hogy Jézus befogadta őket. Hogy aztán találkozhassanak Isten szeretetével, mely formálni fogja őket. Mert mi is ezzel találkoztunk. És ezzel találkozunk. Ítélet helyett könyörületesség. És a szeretetnek a cselekedete. Úgyhogy ez az, amit olvasok, hogy akik a hajón voltak, és benne voltak a viharban, tudjátok mit? Ezeknek az embereknek nem volt megmenekülési lehetőségük. De Pál apostol és a barátai felkínálták nekik. És könyörületességre indultak, és reményt hoztak. És ez a mi helyünk. Oké. Úgyhogy, körbenézve a környezetedben, az első, itt a missziós mező, ez itt a te életed, körbenézve. Látsz-e életeket, amelyek megtörtek, emberek küzdenek. És persze, ez nem azt jelenti, hogy rá van írva, vagy nem, tudom, hogy De tudod és látod. És ez fontos, hogy kapcsolódjunk, és kapcsolataink legyenek. Vannak-e a környezetedben? Vannak-e olyanok, akik nyitottak a barátságra, hogy kezdeményez egy barátságot? Azt gondolom, Ha ez volt Jézus szíve, hogy könyörült és szerette az embereket, és reményt vitt nekik, bármilyen helyzetben voltak is, akkor nekünk, tudod, a mi szívünk is ugyanerről kell, hogy szóljon. Ugyanerről. És tudjátok miért? Mert szabadok vagyunk. Mert szabadok vagyunk, mert figyelj, bármilyen rossz is ma nekem, tudom, hogy Isten kezében vagyok, és ő neki gondja van az életemre. És szabad vagyok. Szabad vagyok. Arra, hogy szolgáljak mások felé. Arra, hogy az életemet úgy éljem, hogy szolgáljak emberek felé, csoportok felé. Legyenek azok egyedülállók, fiatalok, legyenek azok kamaszok, akik csak nem is tudjuk, fiúk, lányok, nem is tudjuk. Kamaszok, nem azt élik meg, amit mi éltünk meg hajdan. Részben igen, de más részben nem. Sokkal nehezebb, sokkal. És persze mondhatjuk, hogy nem tudnak viselkedni. És azt hiszem 40-es években megkérdezték a tanárokat Amerikában, mi a fő probléma a gyerekekkel? És azt hiszem a válasz az volt, hogy rágógumiznak, tudod, olykor rendetlenkednek, és még valami más, harmadik. Most megkérdezik a tanárokat, mi a fő probléma a gyerekekkel? Drog, tudod, kábítószer, drog, erőszak, egyszerűen csak teljesen más világ. És figyeljetek, ezért hiszem, hogy ez a mi időnk. Nem visszafele kell menni, előre kell menni. Mert erre a más világra, a múlt világból a megoldásokat nem hozhatjuk. Új kérdések vannak, új válaszokra van szükség. És tudjuk, hogy ez Jézusban van. Ez Jézusban van. És ott körbevesznek téged fiatalok? Tudod, vannak itt köztünk karateedzők, másfajta edzők, emberek, akik emberekkel foglalkoznak, körbevesznek? A te időd. Ezért hiszem, hogy Mezőkovács ezen 22-en voltak most pénteken. Eljött a mi időnk. Tudod, ahol nem ítélet, hanem könyörületessége, valódi szeretettel tudunk szolgálni. Ezért hiszem, hogy a közösségünk növekszik, és gyarapodunk. Eljött a mi időnk. A vihar egyre sötétebb. És Jézus, és az örömhír, és Isten szeretete, és a reménység egyre jobban világít és ragyog. Oké, engedjük, hogy Isten vigyen be ebbe minket. Oké, engedd, hogy Isten vigyen be téged. És nem arról van szó, hogy rád nézek, és hé, a te életedben nincsenek ilyen dolgok? Dehogy nem. Én is a viharban vagyok, mint te. Nem olyan, hogy ó, mióta hiszek Jézusba, azóta én már nem vagyok a viharban. Dehogy nem. Dehogy nem. És ez jó. Ez jó. Tudod, ez jó. Mert az emberek ránk néznek, és azt mondják, hogyan bánnak ők a viharokkal az életükben? Lehet, hogy nem így kérdezik meg, de figyelik. És még csak nem úgy, hogy erősek vagyunk, nem úgy, hogy képesek vagyunk. Hanem bizalom és fordulópont. És aztán törődés. Oké, úgyhogy erről szól ez a rész, és hiszem, hogy erről szól az életünk. Kísérjen el bennünket ez a kép. Kísérjen el bennünket. És egyre inkább erősödjünk meg ebbe az irányba, amiben elkísér. Isten uralja a vihart, és mi bízunk. És sebek, és fájdalmak, és megtört emberek vannak körülöttünk. És Isten hozzájuk vezet. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, atyánk, hogy a te szíved az egy olyan szív, amely ez hasonló nincsen az egész világegyetemen. A te szíved az kinyúl, utána megy, felkeres a kimenekítő, megmentő seregnek a szíve. Amikor van egy földrengés, és sok embert maga alá temettek a romok, és jön a megmentő sereg, és utána mennek, bemennek a romok alá. Atyánk, a te szíved ez, és sokkal inkább ez. És a te szíved az, hogy elküldted Jézust, aki utánunk ment, és bement a romok alá, és kimenekíted bennünket, és bárkit, aki engedi. És ő maradt a romok alatt. Urunk, a te szíved, az irgalom szíve, a könyörtelenség szíve, a szolgálat szíve. És most Jézus nincs itt testben, atyánk, de mi vagyunk itt. Jézus teste, Krisztus teste a földön. Mi vagyunk azok, akik egy igába vagyunk veled, tanítványaid. Ugyanez a szív, Urunk, ad nekünk ezt a szívet. Add nekünk ezt a szívet, és hogy szabaduljunk fel a saját viharainkban. Nem a viharaink alól, hanem a kétkedés, bizonytalanság, azonosság, keresés alól. Hogy jöjjünk hozzád bizalommal. Hogy nyugodjon meg a szívünk. Bízunk, hogy aztán hagy lehessünk a te kezed és lábad és szád ebben a társadalomban. Emberek drágák, Urunk, Atyánk, emberek értékesek, emberek végtelenül értékesek, végtelenül. És emberek küzdenek, mint malac a jégen, Atyánk. És te keresel egy embert, és keresel egy közösséget, és mi akarunk azok lenni. Mi szeretnénk ilyenek lenni, aki törődik ezzel. Csak szeretném azt, hogyha az az imádságod, hogy Uram, add nekem ezt a szívet, amilyen a te szíved, akkor csak emeld fel a kezed Istenhez. Add nekem ezt a szívet. Uram, hagyd legyek annyira biztos benned, hogy levehessem a szememet magamról. Hogy legyek annyira biztos a szeretetedben, abban, hogy az Atya gyermeke vagyok. Hogy levehessem a szememet az én dolgaimról. És felszabadulhassak, hogy egy reményt hozó szolgád legyek ebben a világban. Add nekem ezt a szívet. És add nekünk, Urunk, ezt a szívet, kérünk. Jézusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen, Amen. Oké.
Most neked mozdít el a pusztaság és szó.